vajon milyen órát tervez egy sztárfocista, mondjuk egészen konkrétan Erling Haaland, és egyáltalán ő tervezi-e, és hogyha tényleg ő tervezi, akkor miért egy ilyen vaskos aranyórát tervez, és hogyha már egy ilyen vaskos aranyórát tervezett, akkor ez érdekel-e bárkit, és ha érdekel bárkit, akkor Budapesten érdekel-e bárkit? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre fogok válaszolni, azzal az órával kapcsolatban, mert 2025. november 13-án a TikTok csatorna 4. születésnapján tartott Breitling butikos rendezvényen a legnépszerűbb volt és kézről kézre járt a folytatásban. Általában szeretek olyan órákról forgatni, ami mondjuk elérhető, megvásárolható, vagy egyébként látótávolságon belül van. Most ezzel egy kicsit szembe megyünk, ugyanis bár az órával volt lehetőségem forgatni több alkalommal is, és nagyon sokan megnézhették az elmúlt 3-4 hónapban itt akár Budapesten is, de mégis az van, hogy mire ez az adás kikerül, addigra ez az óra úgy legjobb tudomásom szerint már nem kapható sehol Európában, és nagyon egyszerű oknál fogva, ugyanis elfogyott. Ez egy 250 darabos limitált kiadás volt, legalábbis a vörös arany, és ebből a budapesti butikban legalább 2 eladtak, és ami még november 13-án a butikban volt, arra is úgy tudom, hogy volt több jelentkező is egymástól függetlenül, aztán valahogy mindenki így elmaradt, mégse jöttek vissza, mégse vették meg, amit maximálisan meg lehet érteni, mert azért egy 19 millió forintos aranyórát azért nagyon sokan meggondolnak, hogy megvegyék, és nem csak úgy egyik napról másikra, bár egyébként az egyik vásárló pont olyan volt, hogy bejött, megtetszett neki, és megvette ajándékba valakinek, mert hogy ilyen olcsó órát nem hord. Ez szerintem nonsens, mindegy, de hogy ez igen, ez Budapesten megtörtént, de aztán végül ennek az órának az lett a sorsa, hogyha jól tudom, a prágai butikban valaki leelőlegezte, és akkor ilyenkor csomagolás és küldés, úgyhogy hát sajnos ez lett a harmadik el nem adott B01-es kronográfnak a sorsa. Na de ha már ennyire előre szaladtam, akkor nézzük meg konkrétan, hogy miről is van szó. Valamikor nyáron volt hír, hogy az Erling Haalandnak megjelent a saját Signature kollekciója, és ugye róla tudni lehet, hogy Breitling nagykövet, és mindenhol ki van a világon táblázva, Breitling az ő arcával nagyon-nagyon sok órát ad el, és Budapesten is voltak óriás plakátok, meg minden a legjobb emlékeim szerint, és várható volt, hogy azért valami szorosabb történet is lesz közöttük, és hát lett, és szerencsére ez nem olyan volt, mint mondjuk a Victoria Beckham-es dolog, aminek szerintem a szájíze még mindig elég kellemetlen. Ott ugye az volt a sztori, hogy a Victoria Beckham-nak a nevével eladták a kollekciót, ő viszont nyilvánosan mindenhol, mindenféle más órákban mutatkozott, de az úgynevezett saját órájában soha, és szerintem azért ez necces, aztán ennek persze jogilag elvileg az volt a magyarázata, hogy a Victoria Beckham márkanévvel szerződtek, és nem személyesen vele, és ő neki elvileg nem volt arra kötelezve, hogy hordja ezeket az órákat, és blabla. Ettől függetlenül ennek még az optikája nagyon rossz, még akkor is, hogyha mondjuk jogilag rendben van. Viszont a Haalandnál láthatóan nincsenek ilyen dolgok, sőt, ha jól tudom, ebből a kollekcióból van egy titkos olyan 5 óra, ami csak neki készült, még fotók sem készültek róla, és az állítólag annyira személyes és személyes gravírozásokat, meg mindent kapott, hogy azt még a fényképeket sem hozták róla nyilvánosságra, csak az úgynevezett nyilvános darabokat, amiből ugye van acél GMT platina lünettával, illetve van vörös arany verzió, tömör vörös arany szíjjal, és ez nyilván a legdrágább, ez 19,1 millió forint, és van ennek egy gumiszias változata, ami azt hiszem 10,9 volt, és a 4 potenciális konfiguráció közül 3-at is már láthattok, miközben én itt erről így nagyon nagy erőkkel pofázok. Engem tökre foglalkoztatott az, hogy vajon mennyire mélyednek bele ilyenkor a sztárok önmagában a dizájnolási folyamatba. Tehát, hogy mennyire van az, amit ők a mindenféle sajtóképeken meg videókon próbálnak sugallni, hogy ő most ott bent van valahol, és lapozgatnak potenciális lehetőségeket, és összerakják neki, és megnézi, és mégse tetszik, mégis tetszik, meg ilyesmi. Az az érzésem, és amilyen Breitling-es forrásokkal beszéltem, ők is megerősítették az én megérzésemet, tehát nem tudjuk, de mondom, ez így megérzés szinten van, hogy valószínűleg azért neki ezt így előre kitalálták. Lehetséges, hogy volt valami, amiben ő beleszólt, de hogy a nagy koncepció az így előre ki volt találva. És egy kicsit ezt úgy képzelem, hogy valaki kijött ezzel az ötlettel, hogy figyelj, hát a Haaland az svéd, nem? Nem, norvég. Mindegy, ugye Svédországban fedezték fel a Mulóni-Óla lusztát, és akkor hát abból rendeltünk egy csomó számlapnak való alapanyagot. Mi lenne, hogyha vele eladnánk? Hát végül is egymás mellett van, vannak, és akkor így kész helyzet elé volt valószínűleg állítva, hogy skandináv meteorszámlap, és akkor lehet játszani azzal, hogy most lesz acél, vagy nem lesz acél, hogy most arany lesz, vagy nem lesz arany, lesz a gumiszias verzió. Nem lesz gumiszias verzió, hogy lesz-e a mutató végén EH monogram, és ugye hátulján egyébként milyen gravírozás lesz, hogy ő milyen pózban van rajta, vagy ilyesmi, tehát ilyenekben valószínű volt lehetőség, de én úgy gondolom, hogy azért olyan túlságosan nagy dolgokat. Nem tudta volna azt mondani, hogy jó, én most én nagyon szeretnék egy Navitime-et, és aznak nem, itt csak Chronovat van. Tehát, hogy srác, itt csak Chronovatból lehet dolgozni, úgyhogy nekem ilyen megérzéseim voltak, és mondom, amikor a Breitlingesek felé én ezt kommunikáltam, hogy nekem van ilyen megérzésem ezzel a megjelenéssel kapcsolatban, ők visszaigazolták, hogy hát elég valószínű, hogy ez történt. Nyilván senki sem hívta föl az ismerősök közül menedzserét, hogy ez így volt-e, vagy őt személyesen, vagy nem írtak rá Instán, hogy te figyelj már, tesó, mi van, de hogy valami ilyesmi történés lehetett a dolgban. Ettől függetlenül is én úgy gondolom, hogy egyébként egészen szemre való dolgokat sikerült összehozni. A 40 mm-es acél kiadás egyébként, ami ugye GMT is, az szerintem iszonyatosan szemre való már csak a mérete miatt is, mert hogy mégiscsak egy konzervatívabb féle méret, ugye manapság ugye downsizing trend, és a Breitlingen belül is nagyon durván downsizingolnak, olyannyira, hogy jelenleg azt hiszem 46 mm-esből kb. Semmit nem lehet már kapni, csak az alatt, tehát hogy így nagyon fura, mindegy, hogy ilyen szempontból is konzervatívabb irányba mennek a méretezések, de mondom, a 40 mm-es GMT az nekem egyébként nagyon tetszik, és mondom, nem is a platina lunetta berakás meg ilyesmi miatt, hanem hogy az összhatása, hogy nekem ezek az acélos feketés dolgok így nagyon-nagyon jól összejátszanak, és mondom, ez akár acél szíjjal, akár fekete szíjjal, ez tök jól mutat, benne egy B32-es szerkezet volt. Erről azért sokan elkezdték forgatni a szemünket, hogy mi az a B32-es szerkezet, és ugye az egy felpimpelt ETA 2893, ugye GMT, tehát hogy ez alapvetően négy mutatós. Nem házon belül készült, de COSC minősített szerkezet, ami ugye Breitlinges rotorral van ellátva, és érdekesség, hogy sokszor nem gondolunk bele abba, hogy mit jelent az önmagában, hogy COSC minősített szerkezet, egy olyan gyártó esetében, aki mondjuk csak COSC minősített szerkezetekkel gyárt órákat. Csomó gyártó úgy működik, hogy vannak COSC minősített szerkezettel gyártott óráik, és vannak nem COSC minősített szerkezettel eladott órái. Ugye a Breitlingnél ilyen nincs, nem csak a COSC-os verzió van. És ugye a COSC az egy ilyen non-profit szervezet, tehát hogy ők hozzájuk el kell küldeni magukat a szerkezeteket, de úgy, hogy van egy ilyen egyen doboz, amivel kell őket küldeni, és teszt számlap van rajtuk, meg tesztmutatók, meg minden. Tehát, hogy konkrétan semmit ne lehessen felismerni abból, hogy ez egyébként milyen órához fog majd készülni. És ugye gyakorlatilag az van, hogy gépek tesztelik, és utána a teszt eredményeket értékelik csak ki, és ugye az alapján kapják meg a szerkezetek a minősítést, vagy dobják őket vissza, hogy nem kapták meg a minősítést, és ami nem kapja meg a minősítést, az ugye egy ilyen gyártó, nem a Breitling érdekes, mert akkor most ott nekik vagy ki kell dobni a szerkezetet, amit én nehezen hiszek, vagy szét kell szedni, meg kell nézni, hogy mi az, ami rossz, miért nem sikerült a COSC minősítésen átmenni, mi volt benne a hiba, azt meg kell javítani, és ugye ilyenkor csökken a gyártási mennyiség, és nő az ár vele együtt, és ezek ilyen érdekes dolgok, amikben az ember nem gondol bele, és a Breitling útiban múltkor volt egy ilyen képzés, ahol a Thomas magyarázott erről a folyamatról, és ezt meghallgattam már 2 éve is, és most is, de most így egy kicsit azért jobban szíven ütött ez a dolog, hogy azért ez gyártói oldalról ez egy kicsit szívás, ugyanakkor nyilván, aki ilyen órát vesz, az elvárja, hogy legalább ez történjen szerkezettel. Na de menjünk is tovább egyébként az arany verzióra, mert az ugye egy sokkal érdekesebb történet, már csak az ára miatt is. Ugye ezekben B01-es szerkezet van, ugye a B01-ről azt kell tudni, hogy a Breitlingnek az első saját házon belül készült szerkezete, ami mert ugye korábban még a Breitling történetében különböző más szerkezetekkel, ETA-val, Valzsúval és Vénusszal is dolgoztak, de ugye 2009-ben hozták létre önmagában a Breitling kronometrit, ahol ezek a szerkezetek egyébként ugye házon belül készülnek, és ugye erre van valami dealje a Kenissivel, hogy ők adnak B01-es szerkezeteket a Kenissinek, ők megkapnak cserébe 3 mutató szerkezeteket általában, és ez pont jól jön ki egyébként, hogy a B32 után beszélek erről, mert így látszott, hogy azért nem csak az van, hogy csak a Kenissiből jövő szerkezetek vannak, hanem van egyébként más is. A Kenissiből jövő szerkezetekre egyébként én úgy hallottam, hogy többen panaszkodtak is, úgyhogy valószínűleg ez a B32-es irány, hogy ez nem a Kenissiből, ez egy fajta jelzés értékű dolog is, de vissza a B01-re, szóval ez egy saját házon belül készült oszlopkerekes kronográf, természetesen COSC minősítéssel, ahogy ezt már korábban elmondtam, és ugye ezt a kronográf szerkezetet kapja meg, ami még ugye itt fontos, hogy ez nem 40-es, mint az acél verziók voltak, hanem 42 mm-es, és ugye megkapta a kronomatnak ezt a fajta hengeres, görgős, vagy nem is tudom, rollőnek hívott szíját, és ugye ezzel is elérhető. Nyilván ettől egyébként majdnem kétszer annyiba fog kerülni, mert ugye a sima gumiszíjjal ez az aranykiadás az 10,9 volt, míg ezzel a tömör szíjjal együtt 19,1 millió forint volt, tehát egy szóval 9 millió forint a különbség csak önmagában a szíjában. És ugye valahol hátborzongatóba belegondolni, hogy ebben az órában, amivel találkozunk, sem az arany és sem a meteornak az anyaga nem földi. Mégis itt raktuk össze egyfajta órává, és így gyönyörködhetünk egyrészt a számlapban, másrészt a számra rakott indexekben, mutatókban és minden másban, és hogy ez mennyire jó összhatást kelt. És ez nyilván a mi szívünket is melengeti, ahogy ezeket nézzük, de főleg azokért, akik ezt megvették és azóta is hordják. Azon gondolkodtam, hogy vajon ezeket az órákat csak azok veszik-e meg, akik szimpatizálnak a hollánnal, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül, simán el tudom ezt valakiről képzelni, hogy azért vette meg, mert tetszett neki az óra, és igazából teljesen nem érdekelte, hogy most ott a mutató végén ott egy B betű úszik, vagy az, hogy EH, és hogy érkezik-e hozzá egy személyesen az Erling Haalandtól aláírt köszönő üzenet, az sem nagyon érdekelte, viszont az óra annál inkább. Viszont engem nagyon érdekel, hogy neked milyen gondolataid lettek így közben erről a kollekcióról, vagy úgy önmagában arról, hogy valamilyen sztárnak signature kollekciója van, ezeket írd le, és találkozunk legközelebb.